Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 27-én szerdán. A mai műsor első részében a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának keddi döntésével foglalkozunk, valamint azzal, hogy hol vannak most a legnagyobb kockázatok a magyar kamatpálya és a forint árfolyam tekintetében.
Én azt gondolom, hogy a külső környezet az egyik ilyen bizonytalansági faktor, illetve ennél nagyobb bizonytalansági faktor számomra a hazai gazdaság kockázati megítélése, illetve a forint árfolyama.
A témáról Trippon Mariant, a CIB Bank vezető elemzőjét kérdezzük. Adásunk második részében az amerikai gazdaságról lesz szó, az USA munkaerő piacán ugyanis vannak olyan jelek, amik azt sejtetik, hogy az általános konszenzussal szemben a magas kamatok mégis fájhatnak a gazdaságnak. Ezzel kapcsolatban Bevesi Dániel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzsere lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 27-én. 75 bázisponttal 8,25%-ra vágta a magyar alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. A jegybank így visszavett a februári tempóból, és a helyzet érdekessége, hogy a korábbiaknál jóval megosztottabbak voltak az elemzők a döntés előtti várakozásaikat illetően. A témával kapcsolatban itt van velünk Trippon Marian, a CIB Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük ott, hogy a portfólió előzetes polljában szerintem viszonylag régen volt olyan, hogy az általunk megkérdezett elemzők nem kettő, hanem három szenáriót is lehetségesnek tartottak. Szerinted mi okozta ezt a bizonytalanságot, és milyen érvek szóltak amellett, hogy végül ugye 9-ről 8,25%-ra vágják az irányadó rátát, ami egyébként a te prognózisodban is szerepelt?
Így van, a konszenzusokból az derült ki, hogy a legtöbb elemző 75 bázispontot várt, de volt néhány piaci szereplő, aki ennél kisebb, vagy ennél nagyobb csökkentés mellett tette le a voksát, és itt valószínűleg az eltérő várakozások a piaci környezet eltérő megítéléséből fakadhattak, hiszen hogyha a fundamentumokat nézzük, azon belül is kiemelten az inflációt, akkor az infláció februári alakulása az bőven teret adhatott volna a jegybanknak arra, hogy a februárihoz hasonlóan márciusban is 100 bázisponttal csökkentse a kamatot, csak hogy a februári ülés óta ugye a piaci környezet sokkal bizonytalanabbá vált, láttuk, hogy a forint gyengült, és elég veszélyes szinteken billegett a kamatot megelőző időszakban, illetve hát a kockázati feláraink is emelkedtek. Valószínűleg az eltérést az okozhatta, hogy az elemzők eltérő veszélyességet tulajdonítottak ezeknek a folyamatoknak, de az egyébként, hogy nem volt a valóságtól teljesen elrugaszkodott egyik elképzelés sem, azt nagyon jól mutatja, hogy az MNB ülés utáni sajtótájékoztatóból kiderült, hogy egyébként a monetáris tanács asztalára is három opció került. Az 50, 75 és a 100 bázispontos vágásról szóló javaslat. Végül azonban ugye egyhangulag a döntéshozók úgy döntöttek, hogy a középutat választják és 75 bázisponttal vágnak, és az indoklásból egyértelműen kiderült, hogy az óvatosabb, a februárhoz képest óvatosabb lépés közt az a pénzpiaci stabilitással, illetve a piaci környezet bizonytalanabbá válásával volt indokolható, és ezzel is indokolták.
És tulajdonképpen akkor most így megijedt a jegybank, és újra kicsit ilyen héja üzemmódba kapcsol?
Én nem nevezném ezt ijegységnek, én ezt inkább prudens hozzáállásnak, prudens kiszámítható következetes hozzáállásnak nevezném, hiszen amikor az MNB ugye többször hangsúlyozta, hogy neki a cél az, hogy az inflációs célt elérje. Viszont ahhoz, hogy az inflációs célt el tudja érni, ahhoz nagyon-nagyon komolyan figyelnie kell arra, hogy az pénzpiacok, és akkor itt szerintem konkrétan meg is neveztetjük, hogy a forint árfolyam stabil maradjon, hiszen hogyha a forint árfolyam tartósan gyengülő pályára áll, az az árfolyam elgyűrűzés miatt feljebb fogja tolni az inflációs pályát, és nehezíti az inflációs cél elérését. Tehát én ezt nem ijegységnek nevezném, hanem egy nagyon prudens, óvatos megközelítésnek, és én azt gondolom egyébként, hogy a jegybank a következő hónapokban is ezt a megközelítést fogja preferálni, és mindig csak annyit fog csökkenteni az irányadó rátán, amennyit a fundamentumok, a külső környezet, illetve a hazai pénzpiacok lehetővé tesznek, vagyis nem fog előre szaladni, és a lehetségesnél esetleg nagyobb lépésekkel operálni.
Igen, ugye a februári döntés után több elemző is úgy kommentálta, hogy mintha nem teljesen érteni egymást az MNB és a piac, most viszont ugye jól reagált a forint a monetáris tanács döntésére, és az általad már említett döntés utáni tájékoztatón Virág Barnabás MNB alelnök felrajzolt egy ilyen négy tényezős döntési mezőt, amik a kamat döntéseiket a leginkább befolyásolják. Itt ugye az infláció mellett Magyarország kockázati megítélését, a nemzetközi monetáris politikai környezetet és a pénzpiaci stabilitást említette. Szerinted hol vannak most a legnagyobb aknák a négy terület között? Tehát a dezinflációs folyamatban mehet valami félre, külföldön vagy belföldön romolhat el valami?
Én azt gondolom, hogy a külső környezet az egyik ilyen bizonytalansági faktor, illetve ennél nagyobb bizonytalansági faktor számomra a hazai gazdaság kockázati megítélése, illetve a forint árfolyama. Ha az inflációs kilátásokat nézzük, akkor természetesen mindenki ismeri az idei évre várható inflációs pályát, lefutást. Tudjuk, hogy a jelenlegi inflációs szintek nem tarthatóak, és az év közepén megemelkedik majd az infláció, illetve az év végén bázis hatás miatt újra feljebb kapaszkodik, de ez önmagában a következő hónapokban még lehetővé tenni a kamatszintek a mérséklődését, de ez csak olyan ütemben teheti meg a jegybank, amely nem veszélyezteti a forint stabilitását, és a forint stabilitása ugye a kockázati megítéléstől függ, illetve attól, hogy milyen a külső környezetünk, hiszen tudjuk, hogy a forint egy nevezett magas bétájú deviza, nagyon-nagyon érzékenyen reagál minden külső hangulatváltozásra, hangulatromlásra, és hát a külső környezetben azért vannak jócskán aknák elhelyezve. Tehát én azt gondolom, hogy most, amit az MNB felvázolt kamatpályát, az jelenlegi tudásom szerint teljesen plauzibilis, reálisnak tűnik, de az, hogy a következő üléseken áprilisban, májusban, júniusban pontosan milyen mértékű kamatvágásokra kerül sor, az csak a beérkező adatok, információk fogják eldönteni, és akár még az ülés előtt néhány nappal is változhat, akár a piaci várakozás, akár az MNB-nek a helyzet megítélése. Viszont amit szerintem nagy valószínűséggel kijelenthetünk, az az, hogy a nagyon gyors, mondjuk 100 bázispontos vágásoknak a kora az lezárult az első negyed évben. A második negyed évben már a fundamentumok is lassabb monetáris lazítást tesznek szükségessé, és utána a második fél évben pedig még lassabb ütemre kapcsolhat majd az MNB, és akkor így érhető el majd az a kamatszint, amit egyébként most a piaci szereplők többsége vár az év végére, nevezetesen az, hogy az alapkamat ilyen 6-6,5% közötti tartományban zárja az évet. Erre is egyébként egy nagyon konkrét iránymutatást adott az MNB, és a pozitív piaci reakciók itt zárója ebben mondom, valószínűleg annak is köszönhetőek, hogy nagyon konkrét, egyenes iránymutatást adott az MNB a kamatpályával kapcsolatban. Szóval az évvégi pályával kapcsolatban azt azért nagyon erőteljesen hangsúlyozta Virág Barnabás alelnök, hogy vannak olyan előrejelzések, vagy voltak a piacon még mindig, amelyek évvégére 4-4,5%-os irányadó kamatot vizionáltak. Ezt nagyon konkrétan mondta, hogy ez nem reális forgatókönyv, ami jogos felvetés, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy az inflációs cél eléréséhez, illetve a külső környezet változása miatt pozitív reálkamatra van szükségünk, és feltételezzük, hogy helyesek azok a várakozások, hogy évvégén 5% felett lesz az infláció, akkor nehezen elképzelhető, hogy 4-4,5%-os kamaton zárnák az évet, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly korlátozó tényező, csak úgy egyébként, mint például a nagy jegybankoknak, például a Fednek, vagy a régiós jegybankoknak a várható kamatpályája.
Igen, ezzel kapcsolatos lenne a következő kérdésem, hogy a vártnál lassabb amerikai dezinflációs folyamatok mennyire húzhatják keresztbe az MNB kamatpályával kapcsolatos terveit? Ugye az Egyesült Államokban most nyárra várják az elemzők az első kamatvágást, de az ugye bőven benne van a pakliban, hogy ez tolódni fog.
A külső faktorok közül természetesen ott vannak a geopolitikai kockázatok, amiket nagyon nehéz előrejelezni, de egy másik nagyon fontos tényező az, hogy a nagy jegybankok és kiemelten a Fed mit csinál. Az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ugye az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény az elmúlt évtizedek legagresszívebb szigorítási ciklusán van túl, a gazdaság továbbra is erős, feszes a munkaerőpiac, illetve az infláció lassulása is lassabb ütemre bekapcsolt, lelassult a dezinfláció, és még mindig cért előtti szinten van. Ennek köszönhető az, hogy az év elején nagyon-nagyon optimista kamatvárakozások már a jócskán moderálódtak, és most ugye úgy tűnik, hogy nem márciusban, nem áprilisban, nem májusban, hanem csak júniusban vág bele a Fed alazítási ciklusba, tehát később indul a kamatcsökkentési ciklus, és sokkal lassabb, fokozatosabb lesz, mint amit mondjuk néhány hónappal ezelőtt várhattunk, és ahogy a MNB, ugye a Fed is adatfüggő üzemmódban van, tehát simán elkezdett olyan forgatókönyv, hogy esetleg még későbbre tolódik, még kevesebb kamatvágásra kerül sor, ami az MNB mozgásterét is szűkíteni fogja. Tehát fel lehet rajzolni az idei évre különböző forgatókönyveket a hazai kamatpályára vonatkozóan, lehet egy alapforgatókönyvünk, ami mondjuk azt mondja, hogy a második negyed évben haladhat 50 bázispontos lépésekkel, utána a második fél évben már 25 bázispontos lépésekkel, de azt kell látni, hogy ezt a pályát bármikor a beérkező adatok felül írhatják, tehát simán előfordulhat olyan eset, amikor meg kell állni az MNB-nek, akár csak átmenetileg is a kamatcsökkentésekkel, illetve lehet egy olyan eset is, hogy mondjuk év hátralévő hónapjai közül valamelyikben egy kicsit megnyílik a mozgástér, és akkor lehet esetleg nagyobbat csökkenteni az irányadó rátán.
Utolsó kérdésem, hogy hát ugye itt a tavasz, tehát nagy lenne a kísértés, hogy feltegyük a kedvenc újságírói kérdést, hogy akkor érdemes lehet-e már most leváltani az eurót a nyári nyaraláshoz, hiszen így mondjuk egy ilyen 10 forintos kurzusról esetén egy 1 milliós nyaraláson akár 25 ezer forintot is lehet spórolni, de ezt most nem tenném fel neked, azt viszont igen, hogy szerinted milyen kulcsfolyamatok fognak a legnagyobb mértékben befolyást gyakorolni a forintra a következő időszakban, legyenek ezek reálgazdasági vagy monetáris szempontok.
Nagyon köszönöm, hogy nem tetted fel ezt a kérdést, mert nagyon sokan fel fogják tenni a következő időszakban. A forint árfolyamával kapcsolatban én azt gondolom, hogy előre tekintve a következő néhány hónapra nagyon kevés esélyt látok arra, hogy nagyon nagy mértékben is érdemben erősödjön a forint árfolyam az euróval szemben. Tehát azokat a szinteket, amiket a tavalyi évben láttunk, a 3,75-ös, vagy esetleg a 3,75 alatti szinteket kis valószínűséggel, vagy szinte kizárható, hogy szerintem a nyaralási szezonig eléri a forint árfolyam. Mi nagyon hosszú ideig azt mondtuk, hogy a forint jellemző ingadozási sávja a 3,75-3,85-ös tartomány lehet. Az idei évben az ingadozási sávot feljebb kényszerültünk tolni. Per ma én azt gondolom, hogy a következő időszakban egy 3,84-tárc, vagy hogyha egy kicsit szűkebb tartományt mondok, akkor 3,85-400 között mozoghat a forint árfolyama. Azt kell látnunk, hogy a tavalyi évben nagyon-nagyon pozitív volt a forint megítélése, iszonyatos nagy volt a kamatkülönbözetünk, drasztikusan javult a külső egyensúlyunk, az volt a várakozás, hogy elindul az EU források beáramlása, megindul a gazdasági kilábalás, és szemmel látható növekedés lesz, és ezek a tényezők együtt erősítették az árfolyamot. Most egy picit más mesét mesélnek a piacon, azt látjuk, hogy a kamatkülönbözetünk bár megvan, de folyamatosan csökken. Külső egyensúlyunk az rendben van, de a növekedés az továbbra is gyatra, az EU források csak részben kerültek kiszabadításra, miközben ugye a költségvetéssel kapcsolatban komoly kérdőjelek vannak a piaci szereplők között, tehát hogyha mindezt összerakjuk, akkor az látszik, hogy a forint ellentétben a tavalyi év egyes periódusaival ma már nem a befektetőknek a kedvenc devizája, ami a csökkenő kamatkülönbözettel együtt megakadályozhatja a nagyobb felértékelődést.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Trippon Marianna, a CIP Bank vezető elemzője volt a Checklist vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm.
A következő interjút Szász Péter, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
Befektetők optimistán tekintenek az amerikai gazdaságra, és ezt az optimizmust az elmúlt hónapok kedvező makroadatait táplálták. Ma már nem téma a recesszió, és ebben az optimista hangulatban érdemes megnézni, hogy mit üzennek nekünk a munkaerőpiaci adatok. Erről kérdezzük Bebesi Dánielt, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzserét, aki itt is van velünk a telefonban. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok, üdvözöllek titeket.
Tényleg elmondhatjuk, hogy tombol az optimizmus a piacokon?
Hát igen, szerintem ez nagyjából konszenzus az idei évben. Azért azt látjuk, hogy a részvénypiacok új csúcsokra mentek. Ha más eszközosztályban utakodom, mondjuk a kötvényeket nézem, ugye ott az optimizmus a felárak alakulásán lehet nézni, vállalati kötvények esetében ezek sok éves mélypontra csökkentek, ami azt jelenti, hogy a piac nem nagyon számít csődeseményekre, és akkor ott vannak ezek a külön legesebb eszközosztályok, mint a kriptó, a bitcoin is ugye rekordszintekre ért, tehát általánosságban igaz az, hogy mindennek az ára inkább emelkedik. A kötvénypiacon van egy olyan érdekes jelenség, hogy egyre kevesebb kamatcsökkentést várnak a piaci szereplők a Fedtől, tehát az állampapírpiaci hozamok kicsit emelkedtek, de ez a hozamemelkedés az általános optimizmust a kockázatosabb eszközök esetében nem érintette, tehát nem törte meg.
Írtál egy elemzést a portfólióra, és ugye ebben alapvetően a munkaerőpiaci adatokról írtál, illetve az azokkal kapcsolatos lehetséges kockázatokról. Viszont mielőtt erről beszélnénk, kérlek egy kicsit beszéljük a fogyasztásról, hogy ezek az adatok mit üzennek nekünk az amerikai gazdaságra nézve.
Ugye az amerikai gazdaságról mindig azt szokták mondani, hogy ez egy fogyasztás alapú gazdaság, tehát amíg a lakosság fogyaszt, addig nagyjából rendben van a növekedés, hisz a GDP növekedés, kétharmadát, nem tudom pontosan az arány, de a lakossági fogyasztás határozza meg. És ugye azt látjuk az amerikai munkaerőpiacon, hogy nagyon alacsony a munkanélküliség, tehát a mélyponton volt 3,5% körüli, amire utoljára nagyjából a 60-as években volt példa, és viszonylag hosszú ide most már van ez a 3,5 plusz 1-2%-os munkanélküliség rát, ami egy nagyon hosszú, erős, feszes munkaerőpiacnak mondható, egy hosszú ideje tartó feszes munkaerőpiacnak mondható, és ugye ebből következően azt látjuk, hogy a lakossági fogyasztás is erős, illetve azt látjuk, hogy az alacsony munkanélküliség egy elég erőteljes béremelkedést tudott kikényszeríteni, nem csak a nominális számok esetében, hanem a magas infláció ellenére azért a reálbérek is elég szépen emelkedtek, és hogyha mennek föl a bérek, plusz alacsony a munkanélküliség, akkor az jó lakossági fogyasztást eredményez, és ugye ezt mérték be elég rosszul az előrejelzések, amik nagyjából a tavalyi évben általános konszenzus szerint recessziót jósoltak, nem számoltak avval, hogy ilyen erős marad a lakossági fogyasztás, és ezért ilyen erős marad összességében az amerikai növekedés.
De ha ez mind igaz, és tényleg ez az optimizmus jellemző az egész gazdaságra, akkor milyen repedések jelentek meg mégis a munkaerőpiacon?
Ugye rengetegféle indikátor van, amit lehet nézni a munkaerőpiacon is, ebben a cikkben, amire itt hivatkoztál, én csak párat említettem, és azért foglalkoztam ebben, mert ugye a piacon mindig vannak ilyen narratívák, hogy ugye tavaly ez volt a recessziós narratíva, ugye utána idén bőrt fölcserélte ezt a soft landing, vagy ez a no landing, hogy tulajdonképpen visszagyorsul a gazdaság, és tavaly ugye mindenki arról beszélt, hogy mi a recesszió, mennyit kell vágni, most pedig kicsit abba az irányba érzem, hogy kilendült ez az inga, így a piaci konszenzus, hogy nincsen semmi baj. Tehát, hogy az amerikai gazdaság az ellenáll a kamatoknak, egyre többet áraszt ki a korábban várt kamatcsökkentésekből, és egyre inkább az a konszenzus, hogy ezeket az egyre magasabb várt kamatszinteket is elbírja majd a gazdaság. És olyan indikátorokat néztem, vagy amikről így olvasgattam, a munkaerőpiacon, amik ezt a narratívát cáfolhatják egy kicsit, de ebben nem azt akartam mondani, hogy teljesen egyértelmű lenne a helyzet, és teljesen egy irányba mutatnak az utóbbi időkben megjelent munkaerőpiaci statisztikák, mert ez nem igaz, olyan adatok is vannak a munkaerőpiacon, amik azt mutatják, hogy továbbra is él ez az erős fogyasztás, alacsony munkanélküliség narratívája, de szerintem azért meg vannak olyan indikátorok is, amik árnyalhatják ezt a képet, és ugye a piacon mindig érdekes az a helyzet, amikor a konszenzussal szemben talál az ember egy-két mutatót, és ezeket mutattam be pár olyan indikátort, ami az utóbbi hónapokban azt mutatja, hogy vannak olyan jelzések a munkaerőpiac oldaláról, amik abba az irányba mutathatnak, hogy emelkedni fog a munkanélküliségi ráta a következő negyed években. De ugye nagyon nehéz ezekről az indikátorokról beszélni, mert a tavalyi év is ugye arról szólt, hogy a hosszú éve jól működő különböző indikátorok az amerikai gazdaságra, hogy mondtak egymás után csütörtököt a gazdasági lassulás jövendülését illetően. Tehát nagyon sok olyan indikátor, ami több évtizeden keresztül nagyon jól jelzett előre ciklusokat, az a COVID-ciklus különlegessége miatt egyszerűen nem működött, és emiatt nagyon óvatosan kell kezelni szerintem bármilyen ilyen összefüggést, amiből az ember messze menő következtetést próbál levonni.
Egy ilyen helyzetben, ahol alapvetően mindenki azt várja, hogy nem lesz recesszió, és mégis bizonyos jelekre érdemes odafigyelni, szerinted mi a megfelelő befektetői magatartás, tehát egy ilyen várakozó álláspontra érdemes berendezkedni, és felkészülni arra, hogy lépni kell, hogyha már egyre több jel utal arra, hogy nincs minden rendben, vagy egyenlőre még itt nem tartunk.
Én inkább ezt a picit a konszenzussal való szembe helyezkedést, tehát ugye amikor tavaly, amikor senki nem számított recesszióra, akkor nagyon bátor, de kifizetődő volt az a stratégia, hogy mégis azt gondolja az ember, hogy mi van, hogyha mégis lesz recesszió. Most, hogy azt gondolja a piac, hogy teljesen ellenálló a gazdaság, és minden megy fölfele a részvények tekintetében, a vállalati kötvényeknél folyamatos erősödés van, nem lesznek csődök, érdemes lehet arra figyelni, hogy mi van, hogyha nagyon hirtelen változik a helyzet. Tehát ugye a Fednél is azért azt látjuk, hogy az a fajta ilyen forward guidance-nek nevezett előrejelzések, amik korábbi években gyakran előfordultak, hogy próbálták hosszú távon előrejelezni a befektetők számára, hogy milyen irányba mennek, az teljesen megszűnt, mert a jegybankárok is óriási bizonytalanságban vannak, és látják, hogy az elmúlt években azért többször nagyon hibás előrejelzéseket adtak. Tehát a jegybank is inkább erre az úgynevezett adatvezérelt üzemmódra helyezkedtek, ami nagyon törékeny lehet, mert megnövelheti a volatilitást, hogy ugye hirtelen változik a környezet, akkor nagyon gyorsan kell lépni. És ebből a szempontból a munkaerőpiaci mutatókra való támaszkodás azért nagyon érzékeny dolog, mert a munkaerőpiaci mutatók azért általában egy ilyen úgynevezett követő indikátorok. Tehát, hogy a munkaerőpiacon baj van már, megy fölfel a munkanélküliség ráta, akkor általában már elkezdődött a recesszió, tehát nem használhatók nagyon előrejelző indikátoroknak. És ugye a legutolsó Fed döntésnél is a kommentárban, amikor a Powell beszédéből azért azt lehet látni, hogy van egyfajta gondolkodás, hogy jön le az infláció, jónak gondolják a növekedést, nem látnak annyira veszélyeket, de azért megemlítette a munkaerőpiacot, hogy az radikálisan átírhatja a forgatókönyvet, hogyha ott hirtelen romlást látnak.
Világos, tehát akkor érdemes figyelni ezekre az apró jelekre. Az elmúlt percekben Bebesi Dániellel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzserével beszélgettünk az amerikai kilátásokról. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm szépen, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szász Péter, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.